reggeli személy.
Józsa Márta, Klubrádió szerkesztő műsorvezető, riportere, szervusz.
Szervusz, napsugaras, jó reggelt kívánok mindenkinek.
Romániáról fogunk beszélgetni, végre van most megint egy időnk, több mint 50 percünk arra, hogy megbeszéljük a fejleményeket. Tehát a fejleményeket hírben, hírösszefoglalóban persze már mindenki hallotta, hogy tudnélik, a Román Alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás első fordulóját, és újra rendelte, vagy gyakorlatilag startvonalra állította vissza az egész társaságot, azzal, hogy a kormánynak kell ennek a részleteit ki dolgoznia, tehát hogy gyakorlatilag mikor indul újra majd a szavazás. És hát ez ügyben az államfő nyújtott be nagyon komoly dokumentumokat, titkosakat, amiknek a titkosítását feloldotta a titkosszolgálatok engedélyével, ugyanis az kiderült, hogy külföldi beavatkozások történtek, illetve olyan módon mahinálták belülről is a szavazást, ami lehetővé tette, hogy a világ csodálkozására előkerüljön egy gyakorlatilag ismeretlen ember, aki megnyerte az ismeretlenséget dacára az első fordulót. Akkor az ember azt gondolta, hogy jó, minek utána a második fordulóra a román közvélemény nagyon nagy mértékben állt össze, hogy útját állja a szélső jobb oldal, mert hát a jelölt az előretörésének, akkor ebből lesz valami, hát valami népünnepély. Hogy akkor kiderült, hogy ez nem véletlen, kiderült, hogy igenis szembe kell állni, vagy ellen kell állni ezeknek a folyamatoknak, de azóta csak arról lehet hallani, hogy hogy van fölháborodva ez a jelölt, meg hogy a jobb, szélső jobboldali pártok, és hogy tulajdonképpen a demokráciát milyen sérelem érte, ez különféle posztokban, újságírói teljesítményekben, televíziókban jön elő. Ez lenne a közhangulat?
Mármint a felháborodás?
Igen.
Feltehetően igen. Tehát azt meg tudjuk érteni, és szét is tudjuk szálazni, hogy a két döntőbe került jelölt, akik most itt kiestek a Pixisből, és minden bizonnyal nem is fognak bekerülni a következőkben a megismételt választásokban. Egyrészt a Karin Georgescu azért nem, mert feltehetően őt a szélső jobboldali kijelentései, az alkotmánnyal összenemférhető gondolatai, tézisei, és ezen kívül pedig a különböző külföldi titkosszolgálati befolyásoltság miatt nem fogják hagyni indulni, ami Irina Laskonit illeti, őt valószínűleg abban a helyzetbe kerülni.
A liberális jelölt.
A liberális jelölt, de hát nem fog még egyszer abban a helyzetbe kerülni, hogy döntős legyen szerintem, hogy összekapja magát a román politikai közélet. És ugyanakkor pedig a helyzet másik része, hogy nagyjából köztársaságokban szokott előfordulni, és elnézést a népszerű gyümölcstől, hogy egy választás kellős közepén lefújják magát az eljárást. Tehát péntek óta, ugye pénteken fújták le a választásokat, péntek óta már szavaztak a külföldi választókerületben. De olyan szinten, hogy a Román Választási Bizottság még 3 órával azután, hogy bejelentették a hírt, az Alkotmánybíróság bejelentette, hogy megsemmisítik a választások eredményét, és tartónalhoz indítják az embereket, nem merték leállítani. Tehát a több mint 950 külföldi választókerületben az emberek még továbbra is szavaztak, mert azt mondták, hogy hát mi van, hogyha mégse igaz, meg hogy ameddig a közlönyben meg nem jelenik.
De hát az alkotmánybíróság azt mondta, hogy azonnali hatály.
Azt mondta, hogy azonnali hatály, de hát ezt mond meg Bostonban. Vagy nem tudom én, tehát, hogy érted, vagy tudom én, Tájföldön, vagy bárhol egyebütt. Ott tanástalanul álltak a választási bizottságnak a szakértő, és még fogadták a odaáramló választókat úgy, hogy ez így szintén különösen érdekes része volt. És persze, hogy fel voltak háborodva, vagy fel vannak háborodva a publicisták, mert hogy azért ne felejtsük el, hogy ennek a választásnak, mondjuk az első fordulónak, az elnökválasztás első fordulónak az eredményeit egyszer újra számolták. Ugyanez az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nagyjából hasonló az eredmény, mint amit az első számlálásnál közöltek, azzal az apró különbsége, hogy Irina Laskoninak, aki ugye a második lett ezen a, ebben a versenyben, valamivel több szavazata volt, mert hogy szintén a határon túli román szavazatok, vagy a diaszporában élő román szavazatokból még beesett neki, mit tudom, hogy 2000. Tehát ezt már egyszer újra számolták. Azok a jelentések, amelyeknek a feloldását Johannes államelnök engedélyezte most, a sajtó tudomásával is ott voltak az asztalán már 2 héten ezelőtt. Tehát az a kérdés, hogy miért pont most, miért most csinálták, mitől rettentek meg, milyennek a következménye, de a jogállamiságnak még akkor se tesz, én szerintem sem ez jót, hogyha azért mindenki, vagy sokan megkönnyebbüléssel szemlélik azt, hogy a szélső jobb hatalom átvétel veszélye az egy kis időre elhárult.
Egy kis időre.
Hát ez a kis idő, az minimum 75 nap, meg körülbelül annyi kell ahhoz, hogy lebonyolítsák a következő fordulót, nagyjából márciusra várják. Tehát ez azt jelenti, hogy újra kell ajánlóíveket prezentálni, újra meg kell oldani az egész kampányt, a maga a szabályaival együtt, utána első forduló, és utána pedig második fordulóra lesz szükség. Nagy kérdés, hogy ez hát kinek használ, és kinek kedvez.
Már úgy gondolod, hogy lesz egy ilyen Dafke hangulat, hogy ha meg akartátok akadályozni, hogy a mi jelöltünk győzzön, akkor mi sokszorosan ott akarunk lenni. A másik oldal, melyik, amelyik összeszedte magát a második forduló, azt mondta, hogy hát akkor az egész nem érdekel innentől, vagy hogy?
Hát nem tudom, hogy lesz-e Dafke hangulat. Ugye azok az érvek, amelyek arról szóltak, hogy ne semmisítsék meg a választás, az elnökválasztás, ugye azért mondom mindig, hogy elnök, miközben volt egy parlamenti választás első fordulójának az eredményeit, azok közül a legpregnásabbak azok voltak, amelyek azt mondták, hogy ne csináljunk mártírt a szélső jobboldali jelöltből. Uh-huh. Hogy 35% vagy 6 talán, nem is tudom már, az a 3 szélsőjobboldali párt, amelyik bejutott a parlamentbe. Hogy Klein Georgescu felbukkanása egy akkora meglepetés volt, az elemzők, a választók, a nyugat és mindenki szemébe, hogy nem tudják azt fölmérni, hogy ez még meddig tarthat. Hogy akkor most elindul egy ilyen szárnyalás, akkor mi történik? Ugye egy kicsit így, amikor jöttem a Trogin, akkor az jutott eszembe, hogy Románia jobban teljesít, és azt akartam emögött érteni, hogy egész Európában látjuk a szélsőjobb erőletörését, látjuk a klasszikus politikai rendszerek, formációk, kampánystratégiák, nem tudom én, kommunikáció, választói preferenciák és egyebeknek a teljes felborulását ahhoz képest, amit a 20. század végén és a 21. század első felében megszoktunk, és Románia ez valahogy egyszerre ömlött rá. Tehát más dolog mondjuk egy Le Pen családdal megküzdeni talán Franciaországban, ahol ez már így felvezetődött, mert volt valamilyen erőzménye.
Volt idő hozzászokni.
Igen, elkezdtek hozzászokni. Tulajdonképpen még Magyarországon is más, mert Magyarország ugye tipikusan ez a fövő béka, tehát hogy egyre jobban tolódik a szélső jobboldal fel a kommunikáció, és a preferenciák is, de már nem vesszük észre, tehát esetleg csak valamilyen extrém helyzetbe vesszük észre. Nyilván országonként másként és másként történik ez, de ne felejtsük el azt, hogy Romániában ez 2020 előtt volt egy kb. 10 év olyan kegyelmi időszak, egyébként egyes elemzők szerint baj is, hogy elkényelmesedett a román közvéleménynek a hát ilyen vészcsengője nem indult be, amikor nem volt komolyan vehető szélsőjobb politikai erő, vagy ha volt, akkor nem jutott be a parlamentbe. És 2020-ban ugye ez a hármasság, akkor még ugye a háború nem volt, de a járvány és a gazdasági válság, ezek így berobbantak, és akkor még a háború fel is erősítette azt, hogy a szélsőjobboldali erőcsoport, mondjuk, mert nem is egy erőről tudunk beszélni, oda bepattan, és mindenki így áll fel tartott kézzel, és néz, mint a moziba, hogy mi történt itt, és egyébként hát lesz az elemzőknek dolgok, hogy ezt megpróbálják felderíteni.
Hát igen, de mondjuk a média is úgy kezelt a Romániát, mint a mit tudom, a nyugatosodó, nem mondom, hogy nyugatosodó demokráciának az egyik szilárd oszlopát, ahol a élet egyre jobb, ahol a minimálbér meghaladja a magyart, ugye itt van a magyar kormányfő kifakadás, hogy akinek nem tetszik az élet, az menjen Romániába. Az elég fülönös mondjuk egy magyar kormányfőtől ilyet hallani. Annak idején ugyanolyan különös volt ezt a Gyurcsánytól hallani.
Ha nem tetszik, akkor menjél el.
Menjél el innen, igen. Hát menjél el te. Ezt lett persze, ezt is mondták neki. Szóval furcsa volt, hogy mindez ennyire törékeny. De az embernek folyamatosan ez az érzése, lehet, hogy most ilyen nagyon konyha pszichológizálás, vagy konyha filozof, vagy konyha politológizálást fogok művelni, de amikor itt Szíriát nézzük, hogy Szíria ez a megveszekedett, nagyon durva, nagyon kemény diktatúra 2 hét alatt bizonyítja be, hogy agyaglábakon állt, és tulajdonképpen még a saját alavita, tehát a haverok, a rokonok közé tartozó katonatisztek, akik a hadsereg tisztikarát adják, sem védik meg a saját rokonukat, hanem rohannak átállni. Hát én nem beszélve az újságírókról. Ó, mi csak közzétettük. Na, mi csak közzétettük, amiket küldtek nekünk.
Végeztük a dolgunkat.
És csak azért hoztuk le a Hír TV-n, meg a... Ja nem. Azért hoztuk le a damaszkuszi televízió egyen, stb.
Mert. Damaszkuszi királyi tévén.
A királyi tévén, igen. Szóval egy perc alatt omlik össze valami, amiről ezt nem gondoltad volna. És Románia más értelemben persze ugyanilyen meglepetés.
Most, hogy sokat gondolkoztam Szíriában, mert nyilván ez volt a hétvége történése, ugye ott is elvileg Assad elnök ugye Moszkvába menekült, és így tovább, de mindenképpen az orosz szál, az nem mostantól, hanem a 20-valány éves hatalom kezdetétől fogva mindig valamilyen szerepet játszik. Most mondjuk Karin Georgescu választási győzelmében a nagyon unortodox TikTok jelenlétében és egyebekben az orosz szál is játszik szerepet. Az mondjuk egy nagy kérdés, de ez tényleg egy zárójeles mondat, de te hoztad be a Szíria példáját, hogy mennyi energiája van mondjuk az Moszkvának arra, hogy mindenütt mozgasson szálakat. Mennyire tud ebben a történetben kifulladni? Marad-e még benne kakaó arra, hogy a következő fordulóra ezt az igazság szerint megnyugtatóan nem igazolt, de nem is cáfolt szállat, miszerint moszkvai befolyásra sikerült felépíteni a romániai szélsőjobbot, tovább mozgassa. Tovább megyek, marad-e ennek
volt
egyáltalán?
Volt kínai, hiszen a kínai, hiszen hát a TikTok az kínai tulajdonban van, igen.
Igen, de mondjuk a kínai érdeket nehezebben tudjuk felfejteni, vagy igazolni, mint az orosz érdeket. Arról nem is beszélve, hogy én szerintem azok az iratok, amelyeknek a dekonspirálását engedélyezte most az államfő, amelyek a különböző fajta titkosszolgálatoktól származnak, mert Romániában nem egy titkosszolgálat van, hanem egykor rendkívül sikeres Securitate több darabra bomlása okán rengeteg fajta titkosszolgálat van, az egy külön zárójeles mondat, hogy tulajdonképpen ezek hogy dolgoztak? Hogy végezték el a munkájukat? Mi történt, hogy itt hónapokon, esetleg éveken keresztül a kutya se vette észre, hogy külföldi befolyásoltság alatt áll mondjuk a romániai kormánnyal szembe helyezkedő erőcsoportoknak egy része vagy más része? No, de ezekből nem olyan nagyon meggyőző iratokból, amelyek idegen légiós, nem tudom, mindenféle befolyásoltságot és összekötöttséget ki lehet olvasni, azt is ki tudják olvasni egyes elemzők, hogy akár még az egykori Prigozsin által vezetett Wagner csoporttal is együttműködhettek azok az erők, akik most a Georgescu-t a hatalom közelébe segítették, és nem olyan nagyon-nagyon nehéz azt feltételezni, hogy a többi szélsőjobbpártnak is lehetett kapcsolata ezekkel az erőkkel. Mondom, ez egy idézőjel, de hát azt látjuk egyébként, hogy ez a második hatalom, vagy második titkosszolgálati szál, ami átvonul nem csak Európán, hanem például Afrikán is, meg a moszkvai befolyásoltsági övezetnek számos részén, de Európát is nyugodtan elmegethetjük. Ez mindenképpen megír majd egy misét kérdés, hogy a román titkosszolgálatok nyilvánosságra hozzák ezt, érdeke ez bárkinek, akár a én még regnáló Johannis elnöknek, vagy bárki másnak. Ez egy nehéz kérdésem.
Hát annyiban azért finomítanám, amit mondasz, hogy a romániai szélsőjobb csoportokról is lehetett tudni, hogy Putyin pártiak. Tehát ez nem volt titok.
Hát nem ugyanaz, hogy valaki Putyin párti, vagy az, hogy Moszkva fizeti a kampányát, vagy az, hogy mondjuk a Wagner csoporttal együttműködik adott esetben a légiószál.
Hát én nem tudom. A Putyin pártiság ez mondjuk az olasz északi liga esetében is jelentette azt, hogy kapnak orosz pénzeket, mármint nem rubel természetesen, hanem eurót. A Le Pen párt esetében is jelentette, vagy például azt, hogy szerintem nem magyar elhatározásból, és nem is feltétlenül a magyar pénzből kapott Le Pen egy hitelt. Emlékszel még erre a dologra?
Hogyne. Mészáros Lőncz banken keresztül.
Szóval a Putyin pártiság azért mindig összefüggött valamiképpen pénzekkel.
Na, a papírról beszélek. Arról beszélek, hogy azok a jelentések, amelyek előkerültek, azok elég meggyőzően bizonyítják-e, ott vannak-e azok a szálak, amelyekkel foglalkozni kellene. Ez egy nagyon komoly nemzetbiztonsági és egyébként gazdasági kockázat is, ami itt történt.
Hát főleg, hogyha amit mondasz, hogy úgy van, és nyilván úgy van, hogy ezek a papírok ott voltak az elnök asztalán már korábban is. Tehát tudta. Van egy másik dolog, amit egyébként mindenféle szégyenkezés nélkül szóba kell hozni, természetesen ezek a nyugati érdekek. Azért Románia elég komolyan kiépült egy amerikai nagyon fontos katonai bázissá, több bázissá, de egyébként, hogy mondjam, kezd lassan a törökországi támaszpontok erejét mutatni. Egy időben szó is volt arról, amikor úgy tűnt, hogy Erdoğan már a kilépés szélén van a NATO-ból, mert oly módon zsarolta a szövetséget, és főleg Washington, hogy szóba került, hogy az ottani rakéták, ezek atomtöltetű rakéták, ezeknek az áttelepítése Romániába fog megtörténni, és akkor el is indult egy nagy fejlesztés. Végül a rakétákat nem vitték át, de Romániában nagyon komoly amerikai jelenlét van. Ezt nyilván nem akarták veszni, hagyni. Ez csak egy föltételezés.
Nagyon komoly a NATO jelenlét, és tulajdonképpen elég népszerű is a NATO jelenlét. Ennek, nem tudom, több oka van. Az egyik az az, hogy amit mindig emlegettünk, hogy Románia előteljes elköteleződése a nyugat és a NATO irányába, ez egyébként, hogy mondjam, a többségben azt hiszem, és a mainstream sajtóban, meg egyebekben azt hiszem, hogy most sem kérdőjeleződik meg, tehát azt gondolják, hogy mi ide tartozunk, nem lehet más utat választani, mert a másik út az Moszkva kelet, és látjuk, hogy annak mi lesz a vége. Azon kívül meg egy csomó gazdasági, meg infrastruktúrális hasznot hozott az, hogy ott vannak a NATO támaszpontok. Tehát Dobrudzsában, ez ugye a Fekete-tenger körüli rész, ahol már nagyon régóta ott vannak, ott azért mit tudom én, utak fejlődtek, munkahelyek teremtődtek, nem tudom én, megjelentek az első amerikai típusú gyorséttermek, meg bármi egyéb, ami így népszerűvé tudja tenni, de egyébként Erdélyben is aranyos gyéresi repülőtér, az azt jelentette, hogy a kolozsvári repülőtérhez van egy könnyebb út, egy csomó dolgot úgy fejlesztettek, amit éreztek az emberek, hogy ez így működik. Tehát ők szerintem nagyjából együtt tudnak élni a NATO-val. El tudom képzelni ugyanaz, hogy Moszkva nagyon szereti támogatni a ezzel ellentétes erőket, az ezzel is összefüggésben van, és plusz a geopolitikai helyzet. Tehát, hogy tényleg ott van a Fekete-tengeri kijárat a Romániának, Ukrajnával, Oroszországgal és Törökországgal egy tengeren, nem is beszélve nem tudom a többiekről, tehát igen, ott vannak, ez a kijárat egy nagyon keskeny kijárat, bárki tudott hát gengszterkedni, ugye a Boszporusz és a Dardanellák, hogy ki megy át, ki nem megy át, most láttuk, hogy a Fekete-tengeren ugye orosz hadi gyakorlatok is folynak, de mondjuk, hogy
nem, földközi-tengeren.
Földközi-tengeren, igen, földközi-tenger keleti medencéjében, de hogyha például mondjuk Románia nem járul ahhoz hozzá, hogy az ukrajnai gabonát, amelyet nem az Ukrajna konkrétan a Fekete-tengeri kikötőjéből exportáltak, vagy vitték aztán ki a földközi tengerre, a Fekete-tengeren át, hanem a Duna delta északi ágán keresztül, amelynek a 90%-a, vagy lehet, hogy csak 80 Romániához tartozik. Azok ott megegyezések voltak, határfolyók voltak, határkikötők voltak, egy csomó biztonsági kockázatot jelentett például Románia számára. Én jártam ott, tehát ilyen köpő távolságra van az egyik román város, az ukrajnai gabona kikötőtől Tulcsa és Izmir, azt hiszem, hogy Izmailnak hívják az ukrajnai kikötőt. Tehát együttműködni kell Romániának Ukrajnával is, meg voltak éppen Oroszországgal is. Krím maga, ha kicsit benebb hajózol a román tengerpartról a Fekete-tengeren, látszik a szemeddel. Tehát ilyenfajta közelségről beszélünk, akkor, amikor el kell gondolnunk azt, hogy Moszkvának miért fontos az, hogy Romániában mit lát, mit akar elérni, és fordítva.
Igen, azért mondom, hogy mivel nyilvánvalóan létezik ez a nagyon kemény NATO érdek, meg az a töménytelen pénz, amit Amerika befektetett az ottani bázisokba, a NATO keretén belül egyébként. Tehát amikor ez előkerült, és amikor elérte valamiképpen a nyugati döntéshozóknak az inger küszöbét, akkor lehetséges, hogy megpróbáltak konzultálni a romániai politikai elittel, hogy hát biztos, hogy ezt akarjátok, hogy a második forduló azt tudti, hogy ennek a liberális nőnek a sikerét fogja hozni.
Nem tudom, miről beszélsz, mert én azt hiszem, hogy nem hozta volna ennek a liberális nőnek a sikerét, és maradjunk a liberálisnál, meg a nőnél is majd egy picit.
Hát arról beszélek, hogy nem hozta volna. És ez nagyon nem tetszett volna a NATO köröknek és a nyugati köröknek. Én nem hiszem azt, hogy ne kellene föltételeznünk, hogy ott is volt egyfajta beavatkozás, hogy itt ezt valahogy meg kéne állítani.
Hát valami magyarázatot csak kell arra találnunk, hogy miért akkor, miért így,
igen,
és így tovább természetesen.
Igen.
Hát nyilván a kutatások azok ott is számítottak. Lehet, hogy nem került minden közvéleménykutatás nyilvánosságra, és ugyanazt is tudjuk, hogy eléggé leszerepeltek, főleg az elnökválasztás első fordulójában a közvéleménykutató intézetek meg az előrejelzések, de azt sem gondolhatnánk, hogy ne volnának ott akkor kormány megrendelésére olyan kutatások, amelyek jobban látják a helyzetet, mint amit a nyilvánosság elé tudnak tárni. Ez ugye látjuk, hogy Magyarországon is nagyjából pont így van. Biztos, hogy nagyon meg lehettek ijedve. Én nekem az egyik ilyen kedvenc adatom, amelyik ugyan nem érinti annyira a nagy többséget, de azért következtetések levonhatók belőle, hogy a legutolsó adat, amit én ismerek, az, ami a romániai magyarok szavazási hajlandóságát illeti, az volt ebben a kutatásban, hogy körülbelül 60%-a nem menne el, mert nem érdekli, nem fontos számára, hogy egy euró és NATO barát államfője legyen Romániának, avagy egy erőteljesen nacionalista, antiszemita Putyin barát elnök. Ez nem mozgatta meg a 62%-nak a ingereit, viszont 19-19%-ban választották volna az egyébként magyar falu Karin Georgescu-t a Putyin pártisága mellett, és a Elena Lászkónit, aki mellett a leges legvégén ugye felszólalta az LMDSZ meg Kelemen Hunor is, hogy hát akkor a kisebbik rossz jegyében őt válasszuk, de egyszerűen az az üzenet, a Putyin barát üzenet, az nagyon sok féleképpen átment. Ez nyilván rendkívül riasztó lehetett a nyugatiak számára is. Például azt lehetett látni, hogy a két hétben, ami eltelt a két elnökválasztási forduló, ugye a másik nem volt meg, de most mindegy, a befektetői bizalom kimutathatóan megrendült, tehát a gazdasági befektetői bizalom Románia irányába. És van még egy másik érdekes tény, hogy amikor bejelentette az Alkotmánybíróság pénteken kora délután, hogy nem lesz második forduló, és előről az egész, akkor egy nagyot ugrott a romániai tőzsde. Tehát, hogy egyszerűen detektálja minden pillanatát a gazdaság is ennek a dolognak. Nem lep meg természetesen, hát erről szól a világ, de azért így látni, azért ez vicces.
Mi indítja a magyarok 19%-át, hogy egy magyar falu Putyin barát emberre szavazzanak?
Én ezt nem tudtam, de szerintem az újságírók se tudták meg, talán még a közvélemény kutatók is kevésbé, de mostanában jelentek meg olyan, hát ilyen szocióriportok, amelyek elmentek a Székelyföldre, és megmutatták, hogy bizony ott is vannak, már voltak falvak. Ugye június 9-én az EP választásokon Romániában is helyhatósági választások is voltak. És hogy már ekkor júniusban különböző okok miatt, mert a polgármester túlságosan be volt kötve magyar helyekről beszélünk. Túlságosan be volt kötve az RMDS-hez, illetve a magyarországi kézi vezérelt irányításhoz, és nem jutott nekik semmi, és nem hallgatták meg őket, és mindenképpen protest szavazatot akartak leadni. B-verzió, a falunak a gazdagabb része az mondjuk szavazott az RMDS-re, és a gyakorlatilag már akkor nem volt az RMDS kormányon, de mégiscsak az ilyen nyugatosabb kormánypártokhoz sorolható része. A szegényebbek, a romák, az elhanyagoltabbak, ahol nincs infrastruktúra, ahol akivel nem törődött senki, azok meg egy olyan, hát egy olyan választ kerestek a kérdéseikre, amiben megtalálták a szélsőjobbnak hát gondolom a helyi emberét egyébként. Feltehetően nem gondolták át azt, hogy mit jelent a legionárius múlt, mit jelent a 20. század legrémesebb politikai hagyományokra visszamenni és hagyományokra hivatkozó politikust megválasztani, hanem a protest. Tehát, hogy én ebből nem kérek, ez az establishment már 20-30 éve átver engem, semmi nem történt, nem felőttem, bezzeg a szomszéd szamara az sokkal jobban fényezett szőrű, és így tovább, keresek valami mást. És bizony nem tudjuk, hogy, mert hogy nem ismerjük a kampányeszközeit, nem ismerjük az évrendszerét a román szélsőjobbnak, nyilvánosan, vagy egészen nyilvánvalóan nem megtalálták azokat a réseket, ahol be tudtak furakodni.
Ami egy új hír, hogy Georgescu-nak hát állítólag a személyi testőrét, vagy legalábbis a testőrségét, se tudtam, hogy van neki. Egy no-name embernek van egy igen, csak komoly testőrsége, ezt elkapták egyébként az autópályán mindenféle fegyverekkel, meg bozótvágókkal, meg nem tudom, hogy mennyire komoly fegyverekkel, az nem derült ki.
Hát fehér fegyvernek nevezték, ami azt jelenti, hogy nem ilyen robbanó töltet, hanem macseták, és nem
tehát
tudom.
Tehát lehet vele ártani, de
igen.
És akkor nekem, amikor ezt ma reggel elolvastam, eszembe jutott, hogy hát milyen érdekes, hogy az Alkotmánybíróság döntése után pont eltelik néha egy-két nap, és akkor pont ezt a társaságot fölfedezik, hogy ez egy testőrség, meg fegyverei vannak, és elkapják őket. Eddig nem tudták, ez azért valószínűtlen. Valószínűtlen, tudták, hogy úton vannak, tudták, hogy kikről van szó, tehát nem arról van szó, hogy rájuk bukkantak. Tudták, hogy hol keressék őket, és hol lehet leállítani a konvojukat, mert egy konvojba jöttek.
Ráadásul országszerte, tehát nem arról volt, hogy volt egy fészek, ahol ott üldögéltek. Hát ugye ezt mondtam, hogy nem lehet tudni, hogy a titkosszolgálat esetleg idáig tok a köldöküket nézték, vagy pedig valami, ők is valami fajta befolyásoltság alatt lehetnek. Nyilván nem akarok olyan kontáokat gyártani, amit semmi nem támaszt alá, de az, hogy a titkosszolgálatok erről nem gondoskodnak, és nem csak arról beszélünk, és pont egyébként ezeket a egykori francia idegen légiós és mindenféle bűnözői hátterrel rendelkező emberekről beszélünk, akik kvázi Georgescu-nak a testőrséget, vagy hát nem tudom én, a hátországát alkották, hanem azok a gazdasági szereplők is, akik őt finanszírozták, mert ugyan a saját bevallása szerint, és ez egy jelentős ér volt az Alkotmánybíróság döntésében, hogy Georgescu azt mondta, hogy egyetlen lejt sem költött a kampányára, de hát kiderült, hogy ilyen, tudom én, millió dolláros összegekben, meg eurós összegekben történtek. Brassóban letartóztattak egy tehát eufemisztikusan üzletembernek mondható mafiózót, ahol kriptovalutákban ilyen milliók röpködtek jobbra-balra, és lehetett tudni, őt egyébként ellene nem indult eljárás, csak elkobozták nem tudom neked mondani, de elfoghatatlan nagyságrendű vagyonát, tehát összegben nem tudom megmondani. Úgyhogy kiderült, hogy csak-csak tudnak egy ilyen hálózatról. Csak-csak van mögötte fizikai, hát olyasfajta dolgok voltak ott, mint a ilyen paramilitáris alakulatok, mint mondjuk a betyársereg. Tehát most, hogy így kiderültek ezekből a titkosszolgálati jelentésekből, ezek bizony-bizony hadgyakorlatoztak. Ezeknek bizony-bizony voltak terveik, hogy kit és mikor kell kinyírni, és így tovább. Tehát nem a semmiből kerültek elő a péntek délután és ma reggel között, hanem erről kellett, hogy tudjanak, ezt ne vicceljünk, azt csak tudjuk, hogyha valami a Kárpátokban mindenféle feketébe öltözött majmok akár nyugati, vagy orosz, vagy másfajta segédlettel, ugye ezek valamilyen szinten bizonyára, hát hogy mondjam, láncba szerveződnek ezek a paramilitáris dolgok, ha más nem, akkor hát technológiailag hasonlóképpen tudnak működni.
Hát igen, nagyon különös az egész történet, de hogy mi van mögötte mondjuk a társadalom lélektanából, tehát a közvéleményből, hogy, mert mint a beszélgetés elején azt mondtad volna, hogy hát, vagy valami olyasmi célzásod volt, hogy hát győzhet nyugodtan egy szélső jobboldali jelölt, hiába indítják újra az egész mechanizmust, ami azt jelenti, hogy van egy olyan társadalmi támogatottság, amit nem föltételeztünk, és megint csak visszautalnék arra a saját hitemre, de ez másoké is, hogy Románia tulajdonképpen jól el van, vagy el volt az elmúlt években, tulajdonképpen elég derekes módon fejlődött, persze ellentmondásos módon nagy országról van szó, sok és különféleképpen fejlett régióról, meg hát ott is van egy ilyen csúnya múlt, ez az egész vasgárdista, és nem biztos, hogy nyom nélkül múlt el, stb. Stb. De hogy a szélső jobboldali veszély ekkora lenne, azt azért nem gondoltuk. Csak amikor kimondtam most, hogy ekkora, akkor nem tudom, hogy miről beszélek, hogy mekkora. Mekkora?
Hát az, hogy te nem tudod, vagy én nem tudom, az a kisebbik baj. Az a baj, hogy ők sem tudják. Minimum 2020-ban, amikor a 3-4%-ra becsült AUR nevű párt, amelyik egyébként elkezdődött ilyen néppártosodni most már, ugye a parlamenti párt most már negyedik éve, bejutott a parlamentbe úgy, hogy 3-4%-ra mérték, és aztán 10 fölött bejutott, most meg már talán 18, vagy valamilyen hasonló. Tehát elég komoly történet, és akkor még ott van mellette az összes többi szélsőjobb párt, akik egyébként úgy keresztkeztek, hogy már az AUR számára is vállalhatatlan kijelentéseket tettek. Ezek aztán, hogy mondjam, a szellemi panoptikumnak egy egészen elképesztő sorozatát tudják prezentálni. Tehát például Călin Georgescu, aki most már nem államelnök jelölt, tagadja azt, hogy a víz H2O, tehát...
Mit tagad?
Tagadja, hogy a víz az két hidrogén és egy oxigén atomból állna, mert hogy ne nézz így rám, mert hogy tudok neked prezentálni. Azt mondja, hogy még emellett egy csomó egyéb isteni információt is tartalmaz a víz, és hogy azért erőltetik, hogy palackos vizet igyunk, mert hogy kivonják belőle ezeket az isteni információkat, de például az, hogy a császármetszést hasonló alapon szeretné betiltatni, mert ott szintén a születésnek az isteni vonatkozása hiányzik ezáltal az orvosi aktus által, és így tovább. Egyébként marha jó mémek vannak arról, hogy így megkérdezik a romániai választók, hogy és engem, akit a gólya hozott, vajon az Isten hogyan tekint, vagy hogyan nem tekint. Tehát lehet rögni, mert nagyon vicces dolgokat tudnak ezek így produkálni, de hát egyébként ez borzalmas. És borzalmas az ezek mögött, az eszmék mögött álló ortodox egyház némely prominens szereplőinek a rendkívül komoly befolyása és növekvő befolyása, pedig ez a befolyás egyébként sem volt kicsi. Tehát, hogy ez a román szélsőjobb hova és milyen fajta gondolatokba fog meg, hogy mennyire élnek a, hát mondjuk ez a Kodriánu, aki a légiós, ugye összesen 5 hónapig volt hatalmon a 1940-es évek végén és 41 januárjában, ez mondjuk egy ilyen szállási felső, tehát hogy nem tréfás, amilyen fajta pogromokat ők csináltak meg minden, tehát hogy ehhez, mint egyenesági politikai őshöz viszonyulni, az finoman szólva is rendkívül problémás. Magyarként aztán végképp rendkívül problémás, mert ott ugye az antiszemitizmus egy nagyon jelentős közeg, de mindig hozzáteszik, hogy és a magyarok is. Tehát, hogy ezt a pogromok idején is hozzáteszik, a közbeszédbe is hozzáteszik, tehát, hogy ez egy nagyon pregnáns kérdés, hogy hol, milyen közegben, nagyon szeretnék most választási földrajzi szakértő lenni Romániában, ahogy elnézem, hogy hol erősödnek és hol nem ezek a történetek. Még egy apróságot hozzátennék, miután elfelejteném, hogy ugye a határon túli román szavazatokban olyan 70 000-es nagyságrendet képviselnek a moldovai, a kisinói szavazatok, akik viszont az Európa Párti jelöltre szavaztak. Holott a Moldovának a romániai része, ott elég jelentős a befolyása a szélsőjobbnak. Nem mentek el olyan sokan szavazni, tehát a kisebb arányban szavazó megyék közé tartoznak, de a szélsőjobb befolyásoltság egyértelműen magas, de a moldovai köztársaság, ahol most ugye nem olyan rég győzött Maia Sandu nagyon nehézen és orosz ellenszélben, de az Európa pártiságában, ott viszont megmaradtak ebben a kérdésben és az ottani kettős állampolgárok Európa pártinak.
Mert ott megvolt a saját ellenségük, tehát nem kellett nekik
ott
egy másik.
Az oroszok, igen.
Igen, nem kellett nekik egy másik. Hát, nem tudom. Ez, hogy mondjam, jelenteti szerinted azt, hogy az az előretörés, amit a parlamenti 30%+ jelent, az lehetséges, hogy nem produkál most egy államfőt, mint hogy nem produkál egy olyan kormányt, amit a szélsőjobb alakíthat meg, de hogy ott fog muzsikálni a háttérben, nem is gyöngén és nem is halkan, az biztos.
Hát igen, mert amikor többször említették ebben a bizonyos két hétben, hogy meg kellene szüntetni, vagy valahogy elébe kéne menni annak, hogy szélsőjobb államfője legyen Romániának, akkor nagyon felmerült az, hogy nem akarunk mártírt csinálni a szélsőjobb jelöltből, és azért nem akarják érvénytelenítani a választásnak az első fordulóját többek között, vagy azért nem tanácsolták volna inkább, mert hát nyilván nem azok beszéltek erről, akik ezt megtehetik. Hogy most mennyire tudnak mártírt csinálni, azt nem tudjuk. Ami mármint a szélsőjobból. Ami egy kicsit előre mutat, hogy több szélsőjobb párt van, és ezek kutyamacska viszonyban vannak egymással, de ez nagyon az embert nem...
Hát ugyanazon a koncon marakodnak.
Így van, de hát nem csak azért, hát nem lepi meg az embert, hogy nincsen nacionalista, internacionális, tehát hogy ezek az egymást fúró emberek nem fognak sose együttműködni, még akkor sem, hogyha egyszer-egyszer kijelölik, hogy elmondják mondjuk a Diánás, a Salka, az SOS Románia című pártnak az egyébként európai parlamenti képviselője elmondta, hogy ő támogatni fogja, akkor még Georgescu-t abban az esetben, hogyha Georgescu őt fogja támogatni, mint kormányfőjelöltet, tehát a zsarolási dolgok azok működhetnek. Egyébként vannak elemzők, akik azt mondják, hogy azért csiklott ennyire félre minden, és azért voltak az elnökválasztás első fordulóján olyan borzalmasan rosszak a közvélemény kutatások, meg az exit poll dolgok, hogy az volt a forgatókönyv, hogy egy szociáldemokrata jelölt fog bejutni, és ő fog megküzdeni a szélsőjobban. De felülbírták ezt a dolgot a választók maguk, akik ugye a liberális jelöltet juttatták be második helyre. És dőlt-burult a forgatókönyv, amelynek volt egyébként egy előképe, azt hiszem 2000-ben volt az a választás, amikor Iliescu, aki ugye tényleg ilyen kriptokommunista jelölt volt, és mindenki utálta, mérkőzött meg Cornélio Vadim Tudoron, aki viszont szélső jobb oldal volt, már elismerje a szélső jobb oldal, hogy visszasírnánk akár a Vadim Tudorféle dolgokat, persze nem sírjuk vissza, ez csak vicc volt, de hogy arra számoltak, hogy akkor ez lesz, és akkor minden demokratikus Európa párti erő elmegy, gyönyörűen leszavaz a szociáldemokrata jelöltre, aki viszont harmadik lett, ugye már Csercsolákú. A nagy kérdés egyébként, hogy most akkor kit fognak indítani, mert mind a liberális párt, mind a szociáldemokrata Csolákú lemondott a pártelnökségéről, így nehéz indulni, hogy az első forduló után, még hogyha érvénytelenítették is, akkor a fejükre hamut szórtak, és azt mondták, hogy bocs, ott sem voltam, meg én már nem vagyok igazából ennek a pártnak az elnöke. Fölmerült most egyébként az, például szombaton beszélgettem Markó Bérával is erről, hogy lehet-e, hogy közös jelöltet indítanak a demokraták, és hogy benne volna az RMDS. Hát ez gyerekcipőbe jár még ez a gondolatkísérlet. Fölmerült a bukaresti főpolgármester Nikus Ordánnak a neve. Csak hát ugye ő is a Lászkóni-féle pártban van, és a Lászkóni-féle párt a parlamenti választáson 12,5%-ot ért el úgy, hogy a elnökjelöltje sokkal magasabb szavazatszámot szerzett az elnökválasztás első fordulóján. Szóval...
Voltak éppen nagyon sokféle a román szélső jobb, és van olyan szélső jobb, amelyiket a szélső jobb, az igazából nem fogod el, és azt mondja, hát ezért ez már túlzás. Mi a paletta? Mettől meddig terjed? Mit mondanak?
Hát nehéz felsorolni, mert próbáltam érzékeltetni ezeket a konteókat, amelyeket
terjesztenek. Jó, hát az egyik az, hogy Putyin párti vagy orosz párti, egyébként ez nagyon fura, mert mitől orosz párti egy román? Semmi oka nincs rá.
Hát igen, sőt, ráadásul a román közvéleményben van egy erőteljes ruszofóbia. Egyrészt úgy tekintenek a nagyon közel levő testvére, mint aki mind az egyházukban, mind a politikai életükbe beavatkozni próbál. Ugye a második világháború után mindössze egy pár, nem mindössze, de hát 59-ig voltak benne orosz csapatok Romániában, és iszonyú felszabadulást okozott a román társadalomban az, hogy egyébként máig tisztázatlan módon az akkori román pártfő titkár György Gyurgyudés elérte azt, hogy kimenjenek az oroszok, azok minden következményével együtt, tehát megszűnt a kötelező orosz oktatás, és megteremtődött a lehetősége annak a nacionalista kommunizmus építésnek, amit Ceausescu nevével tudunk fémjelezni, tehát teljesen másfele fordult. Hozzáteszem, hogy egyébként a román-magyar ellentétekben is nagyon fontos szerepet játszott akkor, tehát a háború után hogyan viszonyulunk az oroszokhoz való kérdés, mert a magyar kommunisták, meg a magyar zsidó kommunisták az oroszokhoz fordultak védelemért. Úgy gondolták, hogy a kisebbik rossz, ők szerették volna, hogyha az oroszok bemaradnak, amit aztán utána persze a románok mindig a szemükre vetettek. Az, hogy volt egy ideig a 1968-ig egy Maros Magyar Autonóm Tartomány nevű kvázi szovjet mintára autonóm magyar terület, vagy valamennyire autonóm, annyiban nyilvánult meg, hogy lehetett két nyelvű feliratokat alkalmazni, meg hogy komolyabb értelme, vagy nem tudom milyen nem volt, vagy nem vertek fejbe, hogyha magyarul beszélsz az utcán, de ezeket a dolgokat a magyarok az oroszoknak köszönhették, tehát még ez a szembenállás is megvolt a magyar és a román társadalom között Erdély szerte, illetve Románia szerte, úgyhogy igen. Szóval, hogy miért pont a nem tudom, hogy pont az oroszokhoz van-e bekötve a teljes román szélsőjobb. Elvégre, mit tudom én, pont Diánásosak, az SOS nevű pártnak a képviselője a strasburgi EP irodáit és üléstermét szeretné a boszorkányoktól és a démonoktól, meg az ördögtől megtisztítatni. Minden ördögűző papok jelenlétét követeli egy szájkosáról a száján ezen az európai szintéren. De az is látszik, hogy igyekeznek Európában is jelen lenni, tehát George Simion, az EU-nak az elnöke is jelentős európai politikát folytat. Ez a rész is benne van, de tehát, hogy kinek az érdeke az orosz befolyás teljesztése Putyinon kívül, arra a kérdése azért se válaszol szerintem senki, mert ezek nem olyan figurák, akiknek föl lehet tenni egy kérdést. Az a benyomásom, ahogy elnéztem a tévés szerepléseiket és a YouTube csatornáikat, meg az egyéb óckodásaikat.
És végül, ugye volt azért mégiscsak a második fordulóban egy összefogás. A magyarokról is mondták, hogy hát addig ritkán látott számban mennek el szavazni, és hát föltehetőleg.
Nem, ez a parlamenti választás volt.
Parlamenti választásra, bocsánat, igen. Tehát volt egy összefogás, ami azért egy ilyen feküdjünk keretbe a szélsőjobbnak című történet volt, hogy ez mennyire él, vagy mennyire maradhat meg. Egyáltalán, amikor ottani barátaiddal beszélsz, akkor tudják, hogy kire fognak szavazni, vagy mire fognak szavazni?
Óriási a fáradtság.
Fáradtság?
Hát nyilván 5 választás volt ebben az évben, és nincs vége. Ugye? Hát nyilván a következő nem most lesz, hanem legkorábban márciusban egyébként el kell tenni a 75 napnak, meg mit tudom, vannak ilyen szabályok. Óriási a fáradtság, olyan barátaimmal beszéltem, akik mondták, hogy szanaxot szednek, és így se tudnak aludni, tehát teljesen ki vannak borulva ettől a várató szélső beszédtől. Nyilván mindenki másra szavaz, meg ezek olyan szenzitív dolgok, amelyeket nem beszélek meg, én sem tudom, hogy kire szavaznék, hogyha ott volnék, nyilván egy Európa párti erőre, és egyébként még egy fél mondatot engedj meg, ez nagyon bennem van, hogy megsemmisítették az elnökválasztást, és a parlamenti választások viszont maradtak úgy, ahogy voltak, és ami nagyjából behozta azt az eredményt, amit a status quo ante működtetett. Tehát a titkosszolgálatok november 24-én durván beavatkoztak a választásokba, december 1-ére a parlamenti választásokra megjavultak, és nem avatkoztak be semmibe, majd utána december 8-án.
Hát igen, igen. Igen. Igen, igen, ez több, mint kínos.
Ez nagyon kínos. Tehát tényleg ez a banán köztársasági szemlélet, nem itt kellett volna, nem nekik kellett volna, kommunikálni kellett volna, stb. És ez nem fog jót tenni ennek a fiatal demokráciának.
Hát értem, igen, hogy a szélsőjobb elleni fellépés sikerült lejáratni, nem kicsit. De ettől még a szélsőjobboldali veszély van. Azért ezt szerintem mindenki tudja.
Ó, hát már az elemzők azt mondják, hogy most mit van 35% szélsőjobb és 65% nem az, hogy ez simán megfordulhat, és hogy ez a mártírképzés, a tisztázatlanság, a butaság és egyébként a külső hatalmi beavatkozások, és akkor még nem beszéltünk a Trump jelenségről, ami ott nem olyan erőteljesen politikai hivatkozási alap, mint Magyarországon, de azért már vannak annak jelei, hogy mindenki Trumpnak panaszkodik, hogy velem kitoltak, beleértve egyébként Elena Lasconit is, tehát hogy
de miért? Az mit jelent a Trump nekik? Hogy az mi?
Hát ugyanez a fajta unortodox politika, amely a konteókra, a világ összeesküvésekre és egyebekre alapozódik, meg a Trumpba bízunk, hogy majd ő megteremti a békét című mondatok, azok mégiscsak nem Orbán Viktortól, hanem Trumptól származnak, hogy majd ő békét fog.
Mégsem Putyin, hanem mégiscsak Trump.
Persze, na de hát Magyarországon sem okoz az kognitív diszonanciát a hatalom szempontjából, hogy egyik kezével Putyinra, másikra, pedig Trumpra hivatkozzék, tehát ugyanezt a jelenséget ott is meg tudod találni. Az ifjabb Kennedy-t, aki most a egészségügyi miniszter lesz majd a Trump kormányzata.
Hát egy még jelölt, igen.
Már bejelentették, hogy meghívták Romániába. Igaz, hogy ezt senki nem igazolta vissza, igaz, hogy erről Kennedy maga se tud, de már ilyenekkel érvelnek abban, hogy a saját világpolitikai befolyásukat valahogy alá tudják támasztani valakivel, aki mankóként szerepelhet a világban.
Aki egyébként ugye nem bízik a vakcinákban, nem bízik az oltásokban, talán még lapos földhívő, és hát minden, ami elmondható, amivel zavarba lehet hozni azt, aki megpróbál valamiképpen pozitív módon gondolni a Kennedy klán történetére. Ez most már így nehéz.
Hát ez így van, de legalább egy széles palettát nyújtanak azok számára, és egyáltalán a jövendőbeli Trump kormányzat beígért személyiségei, akik válogatni akarnak ezekben a lapos történetekben.
És a végén, ha mondjuk a nagy orosz forgatókönyv történik meg, és mondjuk a szélsőjobb befut, mégiscsak, ez a magyar-román viszont hogy alakítja?
Hát ez ugye nagyon nehéz kérdés volt, és valószínűleg most is az Orbán Viktor számára is. Például ebben a kérdésben Orbán Viktor mindig, amikor Romániában választás volt, mondott valamit. Most lényegében semmit nem mondott, azt végképp nem mondta, hogy álljanak az Európa barát Lászkóné mellé, aki egyébként többek között azzal is kampányolt, vagy volt egy olyan TV interjú, amiben kitiltotta volna Orbán Viktort és az egész szélső bagást Romániából. Tehát vele nehéz lett volna együttműködni, viszont a Georgescu finn társaság, akik azt leszámítva, hogy egyrészt, hogy Orbán Viktor nem antiszemita és nem fogékony az antiszemita irányvonalra, meg azt leszámítva, hogy azért a magyarokat késsel villával megennék, de az összes többi dologban voltak éppen egyetértenek Orbánnal, tehát ebben a világuralmista, népiralmista dologban, de ezt hogy lehet úgy megcsinálni, hogy amúgy Georgescu rendkívüli módon szeretné a magyaroktól megszabadítani, meg az összes többi szélsőjobb, és a legjobb ilyen izé, ami az Áuros Szimionnak a dumája, hogy ő tulajdonképpen nagyon szereti a magyarokat, hogyha Magyarországon vannak, csak Romániából menjenek el, tehát hogy azt az egyet így nem bírjuk.
Nekem zsidó barátaim vannak, és milyen, mennyire több lenne, hogyha mind Izraelben lenne.
Ha? Hát igen, zsidó rendes, igen, tehát magyar, de rendes, vannak ilyen dumák, persze, igen.
Igen, bár mondjuk éppen Románia intézte, hogy a németekből meg a zsidókból minél többet adjanak el. Nem is üzték el őket, hanem eladták őket jó pénzért.
Megvan az ára, persze, ilyen 30 000 márkák magyar, is árulták.
Orbán nem fog magyart venni.
Ez egy másik beszélgetés kérdése. Tehát azért mégiscsak egy valamilyen szinten Orbán mindig is egy ilyen, hát ilyen munkaerő utánpótlási piacra, meg agyászívási piacra tekintett Erdély esetében. Az más kérdés, hogy ma már az erdélyi magyar potens munkavállalók, akár szellemi, akár fizikai értelemben inkább Nyugat-Európát választják a magyarországi vendégmunkahelyet, de...
Meg, hogyha mindenki átjön Romániából Magyarországra, akkor hol fogja tartani a tusványosait?
Az teljesen mindegy, majd oda viszi a delegátjait, van elég mikrobusz, meg van repülőjárat is, tehát ezért nem aggódom, meg van elég medve, tehát így oké.
Jó, egy mondat még. Tudjuk-e, hogy a román kormány milyen határidőket szabott, hogy akkor mikor indul újra az első forduló?
Nem szabtak határidőt, csak a törvények átnézése, mert hogy nem beszéltek még róla, meg nem ültek össze. A törvények átnézése és az alapján az néz ki reálisnak, hogy márciusban lesznek majd a választások. 75 nap kell ahhoz, hogy a jelölőívek összegyűjtését, a kampányt meg a fordulókat lebonyolítsák, úgyhogy nem lesz ez holnap után.
Köszönöm szépen Józsa Mártának, a Klubrádió szerkesztő riporterének. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
És Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket ma reggel is. Minden jót.
Minden jót.